12. Még a megérkezésem napján felkerestem Louis de Franchi urát, de nem volt odahaza. Ott hagytam névjegyemet, és pársorban közöltem, hogy egyenesen Sulacaróból jövök, és egy levelet hoztam neki a fivéjétől, Lucientől. Megkérdezte, mikor található otthon, és hozzátettem, hogy ígéretem szerint csak neki magának adom át a levelet. Hogy megírhassam az üzenetet, az inas bevezetett gazdája dolgozó szobájába, és ekközben áthaladtunk az ebédlőn, majd a szalonon. Érthető, hogy kíváncsian tekintettem körül. Ugyanazt az ízlés ismertem föl, amelyet már Sulacaróban is megfigyeltem, csak éppen itt már párizsi fényűzéssel valósult meg minden. Úgy láttam, hogy Louis de Franchinak remek legény lakása van. Másnap reggel 11 óra körül éppen öltözködtem, midőn inasom, de Franchi úr látogatását jelentette. Meghagytam, hogy vezesse be a szalomba, adja oda napilapokat, és közölje, hogy néhány perc múlva rendelkezésre állok. 5 perccel később be is léptem a szalomba. Lépteim zajára, de Franchi úr, aki bizonyára irántam való udvariasságból, a Pressben megjelenő regényemet kezdte olvasni, fölkapta a fejét. Megdöbbenve láttam, mennyire hasonlít a fivérére, felállt. Alig hittem a szerencsémnek, uram, mondta, amikor tegnap elolvastam az üzenetét, amelyet inasom adott át hazaértemkor. 20-szor is elmondattam vele a személy leírását, hogy biztosan megegyezik az arcképeiben, ma reggel pedig 2 türelmetlenségemben, hogy köszönetet mondhassak önnek, és híreket kapjak a családomról, csak beállítottam önhöz, meg sem néztem hány óra van, és attól tartok, nagyon is korán jöttem. Bocsánat, hogy nem válaszok rögtön kedves bókjára, feleltem, de megvallom, uram, csak bámulom ön, s azon töprengek, hogy Louis vagy Lucien de Franchi úrhoz van szerencsém. Ugye nagyon hasonlítunk egymásra, mondta mosolyogva. Amikor meg Sulacaróban éltem, csak én és a fivérem tudtuk biztosan, melyikünk kicsoda, de ha csak távozásom óta nem tagadta meg korzikai szokásait, én bizonyára mindig olyan ruhában látta, amely megkülönböztet minket egymástól. Ha véletlen úgy akarta, feleltem, hogy amikor elváltunk egymástól, pontosan úgy volt öltöze, mint ön most, a fehér nadrágot kivéve, amelyet Párizsban még nem hordanak, ebből következik, hogy még a ruha sem segített abban, hogy Lucien emlékét elválasszam öntől. De megértem, folytatta, miközben előhúztam a levelet levéltárcámból, hogy türelmetlen várja már családja üzenetét. Tessék itt a levél. Ott is hagytam volna tegnap önnél, ha meg nem ígérem, de Franci asszonynak, hogy személyesen adom át. Mindenki jól érezte magát, amikor elvált tőlük? Igen, csak nyugtalankodtak. Miattam? Igen, ön miatt. Kérem, olvass el a levelet. Megengedi? Természetesen. Louis de Franchi feltörte a levelet, míg én cigarettát vettem elő. De azért őt figyeltem, gyorsan átfutotta a fivére levelét, időnként elmosolyodott, és suttogta. Kedves Julius, ilyen, édesi anyám. Igen, igen, értem. Még nem tértem magamhoz, egy különös hasonlóság okozta meglepetésemből. Mindazonáltal észrevettem, hogy, mint Lucien is említette már, Louis arcszíne világosabb, és hogy tisztább kiejtéssel beszéli a francia nyelvet. Amikor befejezte az olvasást, cigarettával kínáltam, rá is gyújtott az én cigarettám parazsáról. Nos, amint már említettem, a családja aggódik önért, de örömmel láttam, hogy nincsen rá okuk, szóltam. Nem egészen így van, felelte szomorúan. Nem egészen. Igaz, nem voltam beteg, de bánatért, nagyon nagy bánat. Amelyet bevallom, még inkább fokozott a tudat, hogy miatt én itt szenvedek, a fivérem is szenved otthon. Lucien már beszélt nekem erről, amit most mondott, uram. De hogy igaznak tartsam ezt a rendkívül dolgot, és ne csak agyrémnek, erre a mostani bizonyítékra volt szükségem, eszerint ön is meg van győződve arról, hogy a rosszulét, amelyet a fivére érzett otthon, az ön itteni szenvedéseinek következménye? Igen, uram, biztos vagyok benne. Igenlő válasza után kétszeresen érdekel, hogy mi is történt önnel. Szabad legyen megkérdeznem, nem kíváncsiságból, hanem együttérzésből, hogy a bánat, amelyről az imént beszélt, elmúlt-e már, és sikerült-e vigasztalodnia. Ó, Istenem, mondta, hiszen ön is tudja, hogy az idő eltompítja a leghevesebb fájdalomat is. Ha szívem sebébe nem kerül új méreg, egy ideig még vérezni fog, azután végül is behegged. Addig is hadd köszönjem meg még egyszer a fáradtságát, s engedje meg, hogy néha fölkeressem, hogy Sulacaróról beszélgethessünk. A legnagyobb örömmel, mondtam. De miért ne folytatnunk-e beszélgetést? Hiszen számomra épp úgy kellemes, mint önnek. Az iras épp most jön jelenteni, hogy az ebéd tálalva van. Nagyon örülnék, ha megenne velem egy kotlettet. Közben kedvünkre beszélgethetünk. Végtelen sajnálom, de lehetetlen. Tegnap levelet kaptam az igazságügyminiszter úrtól, amelyben arra kér, hogy ma délben keressen fel a minisztériumban, és megérthető, hogy én, a szegény kis ügyvédjelölt, nem várakoztathatok meg egy ilyen fontos személyiséget. Á, bizonyára az Orlandik és Klónák ügye miatt hivatja. Feltételezem, és mint hogy a fivérem azt ír, viszály véget ért, jegyző előtt efelől biztosíthatom. Magam is aláírtam az okmányt, mint Orlandi tanúja. Igen, a fivérem említette. Nézze, mondta, miközben előhúzta az óráját. Néhány perc van a 12. Legelőször is bejelentem az igazságügy miniszter úrnak, hogy fivérem beváltotta ígéretemet. Állítom, hogy a lehető leglelkiismeretesebben. Drága Lucienem, tudtam, hogy bár ellenére van, megteszi. Igen, és ezért hálát érdemel, mert biztosíthatom, hogy nem volt könnyű számára. Később még majd beszélünk erről, de megérthető, hogy milyen nagy boldogság számomra lelki szemeimmel viszont látni, ön által felidézve anyámat, fivéremet, hazámat. Ha megmondaná, mikor tud fogadni. Most eléggé bajos. A hazatérésem utáni első napokban sok helyre kell mennem. De mondja meg talán ön, hol találhatom meg. Figyeljen te, mondta. Ugye holnap van bőt középcsütörtök. Holnap? Igen. Nos, elmegy az opera bárra. Igen is, meg nem is. Ha azért kérdezi, mert ott akar nekem találkát adni, akkor igen. De ha nincs különös okom rá, nem. Nekem feltétlenül el kell mennem. Kénytelen vagyok elmenni. Mondta mosolyogva. Látom, valóban úgy van, hogy az imént mondta. Az idő a legnagyobb fájdalmat is eltompítja. Szívének sebe behegged. Téved? Inkább azért megyek oda, hogy újabb gyötrelmeknek tegyem ki magam. Akkor ne menjen. Hé, Istenem! Hát azt teszi az ember ezen a világon, amit akar. Akaratom ellenére húz oda valami. Megyek, mert ez a sorsom. Tudom, jobb lenne nem mennem. Mégis megyek. Tehát holnap az operában? Igen. Hány órakor? Éjfél után fél egykor, ha önnek megfelel. És hol? Az előcsarnokban. Egy órakor találkám van az óra alatt. Rendben van. Kezet szorítottunk, és ő elsietett. Csak nem 12 óra volt. A délutántól a következő napot azoknak az ügyeknek elintézésével töltöttem, amelyek halasszathatanak 18 havi utazás után. Éjjel fél egykor ott voltam a találkán. Új kisé váratott magára, felismeri vélt egy állarcos hölgyet, és a folyósokon követte, de mielőtt utolérette volna, a maszk eltűnt a tömegben. Korszikáról szerettem volna beszélni, de Louis túlságosan szórakozott volt ahhoz, hogy ilyen komoly témát követni tudjon. Szeme egész idő alatt a faliórát leste, és egyszer csak ott hagyott ezzel a felkiáltással. Itt az én ibolyacsokrom! Keresztül vágott a tömeggel, és megállt egy nő előtt, aki valóban óriási csokor ibolyát tartott a kezében. Mint hogy a magamfajta őgyelgők szerencséjére, az előcsarnokban igen sokféle csokor összegyűlt, engem is megszólított nem sokára egy kamélia csokor, és üdvözölt abból az alkalomból, hogy szerencsésen hazaérkeztem Párizsba. A kamélia csokor után egy labdarózsa csokor következett, a labdarózsa csokor után egy napraforgó csokor. Már az ötödik csokornál tartottam, amikor összetalálkoztam D-vel. Ön az kedvesem, mondta. Üdvözlöm, a legjobbkor érkezett. Ma este nálam vacsorázunk ezzel meg ezzel. Itt megnevezte 4-5 közös barátunkat, és önre is számítunk. Nagyon köszönöm, kedves barátom, feleltem, el is fogadnám a meghívást legnagyobb örömmel, de nem tehettem, mert nem vagyok egyedül. De hiszen mondani sem kell, hogy kiki magával hozza a kísérőjét. Megegyezésünk szerint 6 kancsó víz lesz az asztalon kizárólag azért, hogy frissen tartsuk a virágukat. Téved, barátom. Nincs vízbe teendő csokrom. Egy barátommal vagyok itt. Ismeri a közmondást? A barátaink barátai? Ön nem ismeri az illetőt. Majd megismerkedünk. Javasolni fogom neki, hogy éljen az alkalommal. Helyes. S ha visszautasítaná, hozzá erővel. Ígérem, megteszem, amit tőlem telik. Hány órakor kezdődik a vacsora? 3 órakor, de 6-ig is eltart, jöhet később is. Jól van. Ekkora ne felejts csokor, aki talán meghallotta a beszélgetésünk utolsó szavait, karon fogta és magával vitte D-t. Néhány perccel találkoztam Louis-jal, aki nyilván végzett azóta ibolya csokrával. Mint hogy állarcos hölgyem eléggé közepes szellemi képességekkel rendelkezett, átadtam egyik barátomnak, add bosszantsa őt, én pedig belekaroltam Louis-ba. Nos, megtudta, amit meg akar tudni? Kérdeztem. Ó, Istenem, igen, de amint tudja, az állarcos bálon legtöbbször azt szoktuk megtudni, amit jobb lenne nem tudnunk. Szegény barátom, mondtam, ne vegyez okon, ha így szólítom, de úgy érzem, önt is azóta ismerem, mióta fivérét. Lássuk csak. Szerencsétlen, ugye? Mi baj van? Ó, Istenem, szót sem érdemel. Láttam, hogy meg akarja őrizni titkát, és elhallgattam. Némán megkerültük kétszer-háromszor a csarnokot, én közönösen, mert senkit sem vártam, ő viszont mindvégig erősen figyelt, és gondosan megvizsgált minden maszkot, aki a közelünkbe került. Tudja, mit kell eltennie? Mondtam neki. Megremegett, mint aki töprengésében riadt fel. Nekem? Nem, mit mond? Bocsánat. Egy kis szórakozást javasolnék, mert úgy látom, szüksége van rá. Mit? Jöjjön el velem egy barátomhoz vacsorázni. Ó, nem, nem. Nagyon is mogorva vendég lennék. Ugyan, bolondságokról fogunk fecsegni, az majd felvidítja. Egyébként nem is vagyok meghíva. Ebben téved? Megvan híva. Nagyon kedves a házigazdától, de becsület szavamra. Nem érzem magam méltónak. Ebben a pillanatban dér mellett haladtunk el. Nagyon el volt foglalva a ne felejts csokrával, de azért meglátott. Rendben van, ugye? Kérdezte. 3 órakor várom. Egyáltalán nincsen rendben, kedves barátom, nem mehetek. Akkor menjen a pokolba. És tovább sétált. Ki ez az úr? Kérdezte Louis, láthatóan csak azért, hogy mondjon valamit. Ez D. Egyik barátom, nagyon szellemes fickó. Noha, egyik legnagyobb napilapunk felelős kiadója. D úr! Kiáltott Louis. D úr, hát ismeri? Hogyne. 2 vagy 3 éve üzleti kapcsolatban, és ami fő, jó barátságban vagyok vele. Nála vacsorázna ma este, ahogy mondja. Vagyis ő hozzá akar elvinni? Igen. Akkor egészen más a helyzet. Elfogadom a meghívást, nagy örömmel elfogadom. Végre. Nem ment könnyen. Talán nem is kellene elmennem, folytatta Louis szomorúan mosolyogva. De emlékszik, mit mondtam tegnap előtt? Az ember nem oda megy, ahová mennie kellene, hanem oda, hová sorsa viszi. Bizonyítékra az is, hogy jobban tettem volna, nem jövök ide el ma este. Ebből a pillanatban újra összetalálkoztunk D-vel. Kedves barátom, szóltam hozzá. Megváltoztattam a szándékomat. Velünk vacsorázik? Igen. Á, remek, de figyelmeztetnem kell valamire. Mire? Hogy aki részt vesz a vacsorán ma este, holnapodán este is velünk vacsorázik. Miféle törvény értelmében? Egy Chateau Renault-val kötött fogadás értelmében. Éreztem, a Louis-nak karomba fűzött karja hevesen megremeg. Felé fordultam, noha sápadtabb volt, mint egy perccel ezelőtt, az arca mozdulatlan maradt. Miféle fogadás? Kérdeztem D-től. Ó, túlságosan hosszú volna, itt elmondanom, és azon kívül egy nőszemély is érdekelt a fogadásban, és elveszíthetné vele, ha fülébe jutna. Jól van, viszont látása 3 órakor. 3 órakor? Ismét elváltunk. Ahogy elhaladtunk a fali óra előtt, föltekintettem. 2:35 mutatott. Ismeri? Sátorin órat? Kérdezte Louis, visszafolytott indulattal remegő hangon. Csak látásból, néhányszor találkoztunk társaságban. Tehát nem a barátja? Még csak nem is ismerősöm. Ah, szerencsére, mondta Louis. Miért? Semmiért. Ön ismeri? Közvetve. A kitérő válasz ellenére könnyű volt észrevennem, hogy de Franché és Chateau Renault között olyan fajta titokzatos kapcsolat létezhet, amelynek egy nő az indítéka. Egy sejtelem akkor azt sugta, hogy társam jobban járna, ha most mindketten hazamennénk. Nézze, de Franché úr, mondtam. Hajlandó megszívlelni a tanácsomat? Mi legyen az? Elmenjünk el vacsorázni D-hez. Miért ne, hiszen várja önt. Jobban mondva, nem azt ígérte önnek, hogy vendéget visz hozzá? De igen, nem is azért mondom. Akkor hát miért? Mert egész egyszerűen azt gondolom, jobb, ha nem megyünk. De mégis. Van tám valami oka annak, hogy megváltoztatta a szándékát? Az előbb még erősködött, hogy szinte akaratom ellenére elvigyen. Találkoznunk kellene Chateau Renault úrral. Annál jobb. Azt mondják, nagyon kedves ember. Boldog lennék, ha közelebbről megismerhetném. Nos, legyen, feleltem. Menjünk el. Lementünk felöltőinkért. D. az operától 2 lépésre lakott. Az idő szép volt, azt gondoltam, hogy a friss levegő talán megnyugtatja társamat. Javasoltam, hogy menjünk gyalog. Beleegyezett.